A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Folytatódik a napvendége műsorunk itt a Trend FM-en. Pintér Szabolcs van itt a stúdióban, az SAP Magyarország ügyvezető igazgatója. Beszélgettünk az SAP őszi konferenciájáról, az 50-es és 25-ös születésnapról, stratégiáról, arról, hogy ez az elmúlt 1-2-3 év, meg ezek a problémák, nehézségek, ezek hogyan hatottak az SAP ökoszisztéma működésére, és ott hagytuk el, hogy felhő megoldás. És emlékszem még annak idején, amikor a kollégáival is beszélgettem, hogy hát a felhő megoldás azért nagyon sokan óckodtak a világban, és itt Magyarországon is, főleg talán kisebb vállalkozások vezetői. Jobban szerették, ugye, ha ott van a szerverszoba hátul, meg lehet simogatni, ott van biztonságban az életem. És ugye ezzel hagyta az előbb abba az igazgató, hogy igazából ebben nagy változás történt. És nyilván ebben annak is része volt, hogy a Covid alatt láttuk, hogy az oktatás, az ügyintézés, az egészségügy, minden a felhőbe költözött. Ezek után nehéz azt megindokolni, hogy mindenben megbízom a felhőben, de egyébként a vállalatomnál az adatbiztonságot azt mégiscsak úgy tartom jobbnak, hogyha klasszikus, hagyományos megoldásokat választom. Ez is hozhatott egy lendületet, nem?
Abszolút. Tehát a pandémia szempontból az iparágnak szerintem sokat segített, ha lehet ezt így mondani. Miről beszéltünk is, tehát még mai napig azért ez a félelem, ez megvan. Viszont pozitívak már a reakciók, tehát akár itt, hogyha a magyar vállalatoknál, KKV-knál nem nagyon szokott már kérdés lenni, tehát legalábbis a nyitottság az megvan. Volt erről egy kutatásunk is, igen. Sőt, még a kutatásnak az is eredménye volt, hogy itt ami még engem is meglepett, hogy a régióban, akár itt a visegrádi négyesek közül a felhőszolgáltatásokra a nyitottság az egyik legmagasabb volt Magyarországról, amit azért nem éreztünk, de ezek szerint akkor van, ahol kevésbé nyitottak az ügyfelek. Úgyhogy ilyen szempontból a cloud felé ez a jellegű nyitottság, ez megvan. Ugye egy picit mondjuk az állami vonalra átmegyünk, akkor ott is jóval, mondjuk a nyitottság az jóval magasabb. Ez szerintem megint okozta az is, hogy a pandémia közepén a hardware szállítások azok akadoztak, és akár fél egy évig is tartott egy beszerzés, ott nem lehetett várni. Tehát ilyen szempontból
bele kellett ugrani,
így van. És ugye amikor felhőszolgáltatásokról beszélünk, persze, akkor van itt ez a publikus felhő, meg privát felhő, itt azért az értelmezés az többféle szokott lenni, akár még az iparágon belül is. Ugye ilyen szempontból az állami vállalatok is, ugye van itt egy belső felhő, ami Magyarországon belül van. Amikor mi beszélünk felhőről, mint gyártó, akkor itt adott esetben azt jelenti, hogy az adatközpont az valahol Európában.
Tehát nem egy hazai felhő, nem itt a Kárpát-medence fölött, hanem
így
valahol más.
Így van. Viszont a biztonsággal még minden egybe kötve, és azt tudjuk garantálni, hogy mondjuk az EU-n belül legyen egy ilyen adatközpont. Dolgozunk azon is egyébként, hogy Magyarországra hozzunk egy ilyen adatközpontot, tehát hogyha itt az állami vonalon megtaláljuk ezeket a projekteket közösen, akkor megvan annak is a lehetősége, hogy adott esetben innen üzemeltessünk egy SAP-s megoldást, ami azt gondolom egyedülálló lenne itt a régióban is. Ugye, amiről még beszélgettünk egy picit rövidebben, az a biztonság volt. Én azt gondolom, az állami vállalatoknál a biztonság a legnagyobb kérdés, hogy fizikailag hol van az adat, akkor ahhoz hogy tudunk hozzáférni. És egyébként azt gondolom, hogy akár itt egy háborús helyzetet figyelembe véve amúgy jogos tud lenni ez az a kérdés. Én aztán úgy szoktam megchallenge-elni, hogy lehet ezt a szót használni, hogy attól függetlenül, hogy itt van az adat, azért amikor az internetre vagyunk kapcsolódva, akkor igazából máson is elérhető, tehát ad-e az biztonságot, hogy most akkor a magyar határon belül van ez az adatközpont, vagy pedig adott esetben nem tudom, Amsterdamba. Lehet, hogy fizikailag van az a lehetőség, hogy kihúzzuk a konnektorból, de attól függetlenül, ha ezen a világháló rajta vagyunk, akkor azt gondolom, hogy a kockázat az megvan, és itt jön a biztonság, amit egy picit beszélgettünk, hogy viszont az nem mindegy, hogy a biztonságot kibiztosítja, tehát hogy mekkora csapat van ez emögött, milyen biztonsági kritériumoknak kell megfelelni, mi az, ami szabályozók, amik szabályoznak mondjuk egy ilyen adatközpontnak a működését, és így tovább.
Érdekes, mert néhány éve, ha beszélgettünk volna, akkor ugye egy ilyen adatbiztonsági kérdésben szóba jött volna az, hogy kigyulladhat, elászhat, amit a telephelyemen sokkal jobb a felhő, mert az sokkal egyszerűbb. Ezeket már ismertük. Na de az, hogy háború, meg hogy hackerek, ez egy új érrendszer, ugye ez egy új színakártya pakliban. Elgondolkoztam, hogy önhallgattam, soha nem jutott volna eszembe, hogy ha egyszer már a felhőbe beleléptem, és azt mondtam, hogy bizalmam van a felhő megoldásokban, akkor érdekleli engem, mint felhasználat, azt, hogy most az a felhő az egyébként hol helyezkedik. Én azt hiszem magamnak nem, de lehet, hogy ez is egyébként érdekes is.
Hiszek abba is, hogy, és ez nyilván majd ez egy trend, meg hogy hova futja ki magát, azért ez egy kérdőjel. Én hiszek abba, hogy itt ez a globalizáció, azért azt gondolom, ez az elmúlt két év alatt azért megtörni látszik, vagy legalábbis nem ebbe az irányba fogunk menni. Ha meg elosztott rendszerek lesznek, akkor ott mondjuk egy elosztott cloud infrastruktúra is tudhat jól működni. Tehát egy ilyen felhőinfrastruktúra, ami nem egy központban van tárolva az adat, hanem akár több helyen. Illetve most is így történik, csak picit jobban elosztottan, tehát nem vagyunk dedikálva egy mondjuk egy amsterdami adatközpontba, hanem lehet, hogy akár egy ilyen blockchain alapú, és akkor itt már bejönjünk ilyen technológiába, alapú adattárolásnál új dimenziók tudnak nyílni.
Hát is diversifikálni kell.
Hát igen, én azt gondolom.
Így van. A fenntarthatósági célok az az SAP esetében hogyan látszanak, és mit érzékelnek a piacon? Most annyi minden el vagyunk fogalva, és annyi dolog sújt minket, mint vállalkozókat, hogy azt gondolom, talán ez egy picit háttérbe szorul. Kivéve, hogyha az hatékonyságot növel, ha az olcsósítja az én gyártásomat, vagy működésemet.
Ez a fenntarthatóság azért nem most kezdődött. Tehát én emlékszem, még 8-10 évvel ezelőtt is volt akkor is egy ilyen sustainability vagy fenntarthatósághoz kapcsolódó megoldás készletünk. Talán most azt gondolom, hogy itt az elmúlt pár évben ez azért felerősödött, mi azt tapasztaljuk a piacon, hiszen erre is van egy az SAP-nak egy megoldása, mármint ennek a fenntarthatóságnak a támogatására. Emiatt ugye beszélgetünk ügyfelekkel, hogy egyenlőre az adatgyűjtés, és ez az, ugye van az ESG reporting, amit a cégeknek meg kell tenniük, adatgyűjtés a legfontosabb kritérium. Ugye azon kezdtünk el mi is beszélgetni, meg abba az irányba megy nyilván itt a trend is, hogy ez ne csak egy valós idejű adatszolgáltatás legyen, legalább valós idejű legyen, ne csak ilyen átlagok meg egyebek alapján tudjunk ilyen kötelező jelentéseket tenni, hanem mondjuk egy ilyen kicsit szofisztikáltabban folyamatosan a folyamatokból már ugye az adatgyűjtés az megtörténjen, és ezek azon kulcsmutatók mentén, amik mondjuk a fenntarthatóságot tudják támogatni, a mentén ez az adatgyűjtés, reporting, döntéshozatal ez meg tudjon történni.
Csak eszembe jut megint egy közbevetés, hogy hányféle a fintek jön azzal, hogy egy adott vásárlásnál a termékedre megmutatom azt, hogy annak egyéb, ugye?
Így van.
Mekkora a karbonlábnyoma, és ezt hogy tudsz választani, és ez is nem csak az ára szempont, meg hogy kisgyerekek csinálják-e valami borzasztó körülmények között.
Így van, és azt gondolom, hogy még ez is váratja magát, de azért látszik, hogy mondjuk befektetési oldalról is már nem csak azt nézik, hogy akkor nem tudom, pénzügyileg milyen jó az a befektetés, hanem mennyire fenntartható. Ugye ezek az ESG vagy ESG számok, ezek azért ezt mutatják, hogy működik az a vállalat. Nem titok meg most is azt gondolom, hogy egy-egy befektetés, mondjuk egy bankhitelezés is adott esetben történhet az alapján, mennyire fenntartható. Ha nem fenntartható az a vállalat, akkor lehet, hogy kevésbé fog kapni mondjuk olyan feltétellel hitelt, és így tovább. Tehát ezen tovább lehet menni, és nyilván ez mindig egy ekoszisztéma, tehát az, hogy mi mondjuk fenntarthatóak vagyunk, az kevés. Tehát ugye az összes beszállító meg
már tovább kell gondolni. Persze csak azon gondolkoztunk, hogy mi legyünk zöldek, de most már így van. De igazán az SAP-nak is van ilyen vállalása, mert az...
Így van, mi is.
Az most már kötelező.
Kötelező is, ilyen globál cégeknél ez azért prioritás
elvált,
is.
Igen.
Így van, itt végül is mi három, hogy mondjam, főbb stratégiai irányban. Az egyik a zéró emisszió, a zéró hulladék, illetve a zéró egyenlőtlenség, ha így lehet fogalmazni, és emögött vannak iniciatívák. Csak egy-két példa, tehát a zéró emissziónál, ami érdekes, hogy az a tervünk, hogy 2023-ra a teljes saját operációnk az karbonsemlegessé válik. Ez még ugye a saját operációnk, de karbonsemlegessé tud 2023-ra, azt gondolom, ez a jövő év, tehát nincsen messze. Itt vannak különböző programok, tehát segítette az is megint csak a pandémia, hogy kevesebb utazás van, ugye az ottani lábnyom az hatalmas a különböző üzleti utazások által, akkor az adatközpontjainkban 100%-os megújuló energiát használunk például, tehát ez is segíti azt, hogy ezt le tudjuk vinni nullára. Talán láthatták, főleg itt a harmadik kerületben, hogy vannak SAP és rendszámú autók, most már ugye
gyakran megyek mögöttük a Szentendrei úton, igen.
Szentendrei úton, hogy még gyakori volt, most már azért nem csak az SAP-nak vannak SAP és rendszámai. Ugye ott az autórendelésünknél ugye van egy ilyen 6-700-as flottánk, aminél azt tűztük ki célul, hogy 2025-re csak is elektromos autót fogunk rendelni. Úgyhogy nyilván itt közben azért sok minden írogatja föl ezeket a dolgokat, de egyenlőre úgy tűnik,
de hogy ez is stratégia, próbáljuk maga azt.
Így van. Úgyhogy hát ugye a zéró hulladéknál a csökkentett papírhasználat van, ugye az e-szignós, tehát az e-aláírásoknak a használata az is megnövekedett, úgyhogy ott azzal, illetve az adatközpontoknál a hűtésnél például ott is kevesebb vízhasználat van. És hát egyenlőtlenségnél meg ugye ez a klasszikus diversity világ, amiben igyekszünk ugye teljes esélyegyenlőséget nyújtani, nemtől, beállítottságtól, mindentől függetlenül. CSR tevékenységet folytatunk, amikkel próbáljuk megint csak a fenntarthatóságot tovább támogatni. Volt egy olyan programunk, hogy 2025-ig 22 millió fát fogunk telepíteni. Szóval van nagyon sok ilyen iniciatíva, van, ami ezt a hosszú távon a semlegességet ezt fent tudja tartani, és nem csak a operációban, hanem összességben a teljes ekoszisztémára is később.
Ha majd a munkavállalók félig meddig szóba kerültek, akkor beszélgessünk a HR-ről, jó? Mert még van néhány percük, és semmiképpen nem hagytam volna ki, mert ebben különösen izgalmas új lehetőségek vannak. SAP HR szoftver, új modulok. Ez is egy válság. Most lehet, hogy éppen nem annyira a munkaerő, a képzett munkaerő, a szakképzett munkaerő megszerzése, de az elmúlt években tudjuk, hogy ez mekkora probléma volt. Hogyan tud ebben az SAP közreműködni?
Én azért a munkaerő problémát azt még tartom.
Igen, tehát
reméljük, hogy nem reméljük, de
nyilván,
talán máshogy fog kinézni itt a nyilván egy ilyen válság közepén, máshogy lesznek az erőforrások elérhetőek, de azért a jó szakembereknek a megtalálása mai napig azért kihívás, még akár mondhatni egy SAP-nak is, ahol azt gondolom, hogy maga a csomag meg a körülmények azok elég jók. Ugye van egy Success Factors megoldás készletünk, amit talán ismertebb és talán ismertik így akár a hallgatók közül is páran. Ugye itt egy teljes körű HR megoldás készlet áll rendelkezésre, és amit csak hogy maradjunk témánál, itt a pandémia, meg háború, meg ez a home office-os világ, nagyon fontossá válik, azt látjuk, vagy azt látom én is, hogy tudjuk, hogy a dolgozóink hogy vannak ilyen leegyszerűsítve. Tehát úgy, hogy a home office az SAP-nál 100%-ban támogatott, ez egy globális iniciatíva, lokálisan azért én hiszek abba, hogy nem baj, hogyha találkozunk is, és akár egy ilyen interjút is személyesen csinálunk, és nem csak telefonon keresztül.
Óriási különbség.
És hogy máshogy néz ki, és én azt gondolom, hogy ez nem fog megváltozni, és ezt mutatja akár egy SAP Now rendezvényünk, ami szeptemberben volt, hogy mennyire fontos az, hogy találkozzanak az emberek. Viszont ugye ez a home office, ez beépült a mi napi életünkbe, tehát ezt elfogadjuk, azt, hogy hogyan működünk a mindennapokban, ezt mindenki eldönti saját maga. Viszont az, hogy érezzük azt, hogyha az a kollega 4 napot oda van, de mégis teszi a dolgát, csinálja a dolgokat, és még boldog is, és egy jó alkalmazottunk van, ezekre vannak olyan visszamérő lehetőségek, akár szoftveresen támogatva is, hogy akár anonim módon ő el tudja mondani, hogy jól érzi magát, vagy sem, és akkor csapatokat meg lehet mérni. Ez egy ilyen lehetőség. Nyilván amellett, hogy egyébként meg személyesen beszélgetni kell vele, tehát ezt nem szabad elengedni.
Ez most különösen érdekes lesz egyébként, mert azért azt gondolom, hogy meghatározó lesz itt a rezsiköltség, hogy ez kiterhel majd a munkaadót, vagy a munkavállalat, home office ide vagy oda, otthon maradok én home office-ba, eddig otthon maradtam, de most már 5-ször annyiba fog kerülni, vagy 10-szer, szóval nem biztos.
Ja.
És ezért nagyon fontos, hogy ha otthon marad, az költséget kivál, ez egy másik kérdés, de hogy tudja azt a tulajdonos vezető menedzser egyébként a dolgozói, hogy vannak.
Ez fontos.
Az nagyon fontos. Fontosabb lesz, mint
nem beszélve arról, hogy otthon van-e, vagy ugye még. Már most az is azért trend lett, főleg ilyen globál cégeknél, hogy voltak olyan pandémia közepén, volt olyan munkavállalónk, aki Spanyolországból akart ide dolgozni, és akkor meg tudjuk-e teremteni ennek a lehetőségét. Ha nem jön be sose, ugye volt egy időszak, amikor voltak csapatok, akik sose jöttek be, alapvetően nyitva volt az iroda, akkor miért nem dolgozhatnám mondjuk Dél-Spanyolországról a tengerpartról, hogyha a teljesítmény jön, akkor felmerülnek ugye adózási kérdések, hogy akkor ott lakik. Szóval ez egy ilyen komplexebb kérdés. A nap végén egy biztos, hogy ugye a teljesítmény visszamérés az nagyon fontos, és ezeket szoftverrel lehet adott esetben támogatni. Itt is a digitalizáció az tovább erősödik, és fontossá válik.
Hát az is fontos, hogy hogy érzi magát, meg az is fontos, hogy milyen képességei vannak.
Így van, és hát ugye a képesség oldalról meg a képesség katalógus, vagy ezeknek a felépítése, amíg 10-20 fős vállalatról van szó, addig ez talán nem érdekes, mert nyilván ismerjük egymást, de amikor mondjuk nálunk 1500 fő van, ott tudjuk azt, hogy egy-egy kollega az hogyan, hova tud tovább fejlődni, milyen képességei vannak, hogy ezt, ha van egy üresedés valamilyen másik pozícióba, főleg ilyen globális funkcióba, akkor tudjuk, hogy az a legjobb ember.
Hogy lehet a legjobban kirakni.
És akkor én hiszek abba, hogy a utódlást is fel kell tudni jól építeni. Ugye ennek is van az a teljesítményértékelési modulunk, amiben megint ezt lehet folyamatosan
évről
évre. Ennek
is komoly időszerűsége van Magyarországon, abszolút. Mert most ebben a szektor, KKV szektorban most van a generációváltás.
A generációváltásnál is igen, érdekes lehet, úgyhogy hát amikor hárról beszélünk, én azt gondolom, az is egy olyan trend, amit refigyelni kell, aminél eredményeket meg, hát ha nincs alkalmazott, akkor nem működik a rendszer, még a robotizálás azért az nem ott jár, hogy robotokkal is tudjunk működtetni egy céget, úgyhogy én azt gondolom, az a következő 10 évben még tovább fog erősödni.
Onnan kezdtük igazgató beszélgetést, ugye, hogy SAP globálisan 50, SAP Magyarország 25, önnek meg már 15 éve benne van az SAP-ban. Mi most a legnagyobb kihívás? Az elmúlt 3 évet értem, mert azt nagyjából itt végigéltük. Mi a következő legfontosabb kihívás?
Ugye az SAP egy nagyon komoly cloud transformációban van világszinten, tehát ugye a felhőre való áttérés. Korábban ugye, csak hogy mindenki értse, tehát egy SAP bevezetés az, ugye ahogy beszéltük is, kellett egy hardware infrastruktúra, és nem feltétlenül felhőbe volt. Az elmúlt 5-8 évben, amióta ezek az akvizíciók is megtörténtek, trendszerű lett, hogy mondjuk egy SuccessFactor, csak már azt említettem, az csak a felhő szolgáltatásként érhető el. Én azt gondolom, hogy ez a felhő irány, ez nekünk egy olyan szempontból, meg az iparágnak is egy kihívás, hiszen teljesen más lesz az ügyfelekkel való kapcsolatunk. Ugye ott letelepítettek egy rendszert, hosszú éven keresztül üzemeltették, egy felhőszolgáltatásra sokkal jobban lehet akár kiugrani egyik évről a másikra, nem is egyik évről, de mondjuk 3 éven belül. És mi ezen a transformációban benne vagyunk, ami okoz némi kihívást, hiszen közben evangelizálni is kell a piacot, hogy most már ne ebbe az irányba menjetek, hanem felhő irányába. Úgyhogy ezt látom az egyiknek. A másik nyilván itt a következő fél év, egy év, aki megjósolja, hogy ebbe az inflációs környezetbe költési stopp, ugye, amit a kormányunk is bejelentett, hogy ez milyen kihatása lesz, és ezt mondjuk az üzletmenetre hogy fog kinézni, mondjuk jövő ilyenkor, ha beszélgetnénk, akkor merre mentünk el, akkor ezt azért elég nehéz most prognosztizálni. A jó hír az, hogy igazából aki az elmúlt 3 évben ilyen pozícióban, az már hozzászokott, hogy mindig változik valami, mindig vannak kihívások, aztán igyekszik az ember megoldani és a legjobb döntéseket meghozni időben, meg abban a momentumban. Én mindig azt mondom, inkább hozunk egy döntést, aztán nem biztos a legjobb, de legalább döntést hoztunk, mint hogy várjunk. Úgyhogy ezzel a szemlélettel megyek előre. Úgyhogy én ezeket látom, ami a következő években, vagy a következő egy évben biztosan odafigyelést igényel.
Nagyon szépen köszönöm, Pintér Szabolcs, az SAP Magyarország ügyvezető igazgató volt a nap vendégét, a Trend FM-en. Köszönöm szépen.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.